adásunk napja éppen Szent Piroska napja, január 18-a. Keveset tudunk viszonylag róla, keveset is emlegetik az Árpádházi királylányok sorában, holott ugyanúgy illenék tisztelnünk, azt hiszem majd kedves vendégem egyetért velem, mint Szent Erzsébetet vagy Szent Margitot. Nos, Szent László királyunk leánya 7 éves korában lett árva, majd 15 éves korában a bizánci császári udvarba vitték feleségként, ahol át kellett térnie a keleti keresztény vallásra is. Megbecsült, nagy tiszteletnek örvendő uralkodónője lett azután a bizánci udvarnak, 8 gyermeknek adott életet, és olyan tetteket vitt véghez, amelyek következtében Szent Iréné néven a mai napig is nagy tiszteletnek örvend a keleti egyházban. Jegyezzük meg tán, hogy Szent István király társaságában ő a másik magyar szent, akit a keleti keresztény egyház is tisztel. Különben rendkívül szerény egyéniség lehetett, mert élete legvégén, megözvegyülvén, felvette a Xené idegen nevet, s kolostorba vonult, amiből arra is gondolhatunk, hogy tulajdonképpen egész életén át idegennek érezhette magát, holott egész életében becsülettel állott helyet. Józsa Judit, kerámia művész, kedves vendégünk, mint egy folytatva karácsonyi találkozásunkat és beszélgetésünket, és kicsit betetőzve ezzel a szépséges témával, nos, az Árpádházi Szentek sorozatában megformálta Szent Piroska alakját is, nem egy alkalommal gyönyörű előadást is tartott életéről, ami azt is mutatja, hogy nem csak megalkotta kézzel és gondolatban, de nagyon ismerős elmélyült is lett a témában. Hát akkor, hogy végre többet tudhassuk meg erről a nagy magyar szentünkről, hallgassuk újra Józsa Juditot, akinek hát valóban a galériában bárki megtekintheti Árpádházi Szent Piroska alakját is.
Nagy szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, és különösen nagy öröm számomra, hogy Árpádházi Szent Piroskáról beszélhetünk. Épp az ő neve napján, és az az igazság, hogy amikor én elkezdtem kutatni a Magyar Nagyasszonyok sorozatomat, mindjárt az első között mintáztam meg az árpádházi női szentjeinket, akik egyébként most még január 30-áig a galéria Városház utcai kirakatában láthatóak. 7 árpádházi királylány van a Magyar Betlehem tárlatba berendezve, ugyanis a Paraszt Madonna képviseli a szűzanyát és egy székely ember a Szent Józsefet, és a bal oldalukon félkörívet állnak az árpádházi női szentjeink, miközben másik oldalt a 7 vezérünk sorakozik, sorfalat áll a magyar nemzetnek, a magyar népnek, aki vonul a szűzanya, azaz a Paraszt Madonna lábaihoz. Különösen fontos ez, mert van milyen gyökerekbe kapaszkodnunk az ősi hitvilágunkba, amit a 7 vezér képvisel, és a keresztény erős gyökereinkbe, amit az árpádházi szentjeink képviselnek, jelesül most ugye a női szentek. Hát a legismertebb árpádházi női szentünk nyilvánvalóan, ezt remélem mindenki tudja, Árpádházi Szent Erzsébet, a világon a legismertebb és legszeretettebb magyar szent. És ezt követné Szent Margitka, akit mindenki a szívébe zár, és én azt remélem, hogy elérjük egyszer azt, hogy Árpádházi Szent Piroskát valóban olyannyira szeressék és tiszteljék, mint Szent Margitot és Szent Erzsébetet. Hogy miért is mondom ezt? Kevesen tudják, hogy Szent László királyunknak a leánya az a fiatal teremtés, aki, ahogy János mondta, 15 évesen kerül el Bizáncba, ahol a leendő bizánci császárnak a felesége lesz. És hogy milyen feleség, 4 fiúgyermeknek, 4 leánygyermeknek ad életet. Nagyon fiatalon kiveszi a részét, rendkívül művelt, kifinomult lélekről beszélünk, aki tartotta a kapcsolatot a hazájával, Magyarországgal, számtalan delegációt fogadott, és közvetített a bizánci birodalom és Magyarország uralkodója között. Erre különböző tények utalnak. Moravcsik Gyula professzor úr az, aki leginkább kutatta egyáltalán a bizánci magyar kapcsolatokat és Szent Piroska életét is. Kortársaink közül pedig kiemelném Nagy Mihály Gézát, aki egy csodálatos, nemrég adta ki egyébként egy csodálatos könyvet Szent Piroska életéről és utóéletéről is. Ami különösen érdekes, és nagyon kevesen tudják, hogy nem csak azért tiszteljük Szent Piroskát, mert ő bizánci császárné lett, és magyar vérvonalat képvisel a bizánci trónon, hanem azért, mert Bizánc négy dombja közül a legismertebben létrehozott egy monostor együttest. A kor legnagyobb építészével, Nikéforosszal építetett egy olyan monostor együttest, ahol három templom volt. Istenszülő Szűzanyának tiszteletére ajánlott templom a Mater Eleusza templom, a Pantokrátor templom és a Szent Mihály templom, ami a bizánci császároknak a temetkező helye lett. Tehát három templomot épített, és a Mater Eleusza ikonográfia, mint olyan, Szent Piroskához köthető, akkor alakul ki. Tehát ez is egy izgalmas dolog a művészettörténetben. A monostor együttes a három templom mellett kiegészült kórházzal, 50 ágyas kórházról beszélünk, kiegészült egy lepra kórházzal, tehát leprás betegeket ápoltak, és idősek, azaz idős betegeknek a szállás helyével. 80 szerzetes lakott a monostorban, és ezek a szerzetesek kivették a részüket a betegek nem ápolásában, lelki ápolásában. Fönnmaradt az alapító okirat, hogy hogyan történt a kórháznak a megszervezése. Most azt érdemes megjegyezni, hogy ez a kórház a mai modern 20-21. századi kórháznak az előzménye, az előképe.
Sok száz évvel korábban.
Hát persze, 1138 körül nyitották meg, ha jól emlékszem, egy-két évvel Szent Piroska halála után. Sajnos ő nem érhette meg, hogy átlépje a megnyitott kórháznak a kapuját, de a férje, a bizánci császár, természetesen a felesége végakaratát, kívánságát teljesítette, és sőt, földbirtokokat adományozott a monostornak, hogy fent tudjon maradni. Nagyon érdekelt ez a téma, hiszen én annak idején egészségügyi szakközépiskolát végeztem, és nekem fontos volt, hogy az első ilyen kórház hogyan működhetett. Azt kell elképzelni, hogy ez az a kórház, ahol bevezették a világon legelőször a korlapot. Ott vezették be, hogy
akkor,
az...
Akkor írással is, írószerszámokkal, tollakkal.
Pont, nem volt addig korlap. Tehát a mai korlap, amit már számítógépen virtuálisan végeznek gyakorlatilag, az akkor Szent Piroska idejében az ő tanácsadóinak köszönhetően jöhetett létre. Akkor vezették be a kötelező kézmosást az orvosoknak. Tehát a betegvizsgálat előtt és után kézmosást írtak elő. Na most, hogy milyen osztályok voltak ebben a kórházban? háromszintes kórházról beszélünk, három emeletesről, aminek a járóbeteg osztálya, azaz a mai szóval poliklinikája volt. Ez is a modern kórházaknak ugye az előzménye nyilvánvalóan. Külön gyógyszertár, külön laboratórium, ahol ugye különösképpen vér- és vizeletvizsgálatokat végeztek, külön sebészeti osztály, nőgyógyászati osztály, és két belgyógyászat is volt. A nőgyógyászati osztályon két női orvos, úgynevezett jatrána dolgozott.
Aki lehetett már akkor orvosnő.
Igen.
Ahogy tanultuk, vagy tudhattuk annak idején, hogy az ókorban, majd a korai középkorban is szinte rabszolgaként tartott nők közül.
Hát igen, ez egy különösen fontos dolog, hiszen egy női beteg nem úgy nyilvánult meg egy férfi orvos számára. És ami különösen érdekes, és erre leírás van az okiratban, hogy gyerekeket is kötelező volt ellátni a járóbeteg osztályon. A járóbeteg osztályon nem dolgoztak nővérek, hanem a leendő orvosok, az orvos tanoncok, vagy növendékek látták el a nővéri szerepet, úgymond. És kötelező volt a gyerekeket és nőket is kivizsgálni. Ebben az időben a francia király előírja, hogy a francia ispotályokban egy szalmazsákon három betegnek kell feküdnie. Azok azért nagyobb szalmazsákok voltak, mint amit ma elképzelünk, de három beteg feküdt egy olyan ispotályba, egy szalmazsákon.
Elképzelősebb lehet.
Ebben az időben a Szent Piroska féle kórházban 10 ágy volt egy korteremben, minden ágyon egy beteg feküdt, és minden évben kicserélték, elégették a régi matracot, és újat tettek be. Kecskeszőrből és gyapjúból szőtt takarók voltak, párnák, és a magatehetetlen betegeknek perforált matracuk volt. Tehát ez elképesztő, hogy erről beszélünk 1138-as időkben. És mindez egy magyar királylányhoz, az első magyar származású bizánci császárnőhöz köthető, Árpádházi Szent Piroskához, Szent László királyunk leányához.
Kedves hallgatóink, én pedig ezentúl Józsa Dühit, kerámia művészt, művészettörténészt, nagyon sokféle módon lehetne őt jellemezni, de elsősorban egészségügyi történészként fogom emlegetni és bemutatni, mert egyedülállóan különleges és szépséges volt, amit itt hallhattunk. Nehéz is elképzelni, hogy ennyi év táblatából szinte azt kell mondanom, ilyen modern módon alkothat meg egészségügyi intézményeket is a csodálatos kolostorok mellett, egy oda szinte gyermeklányként feleségül adott árpádházi leányka, majd később asszony, aki hát valóban az egyik legméltóbb szentje lehet a magyar és az egyetemes katolikus egyháznak.
Nem kizárólag az én érdemem, hogy ezt kiderítettem Árpádházi Szent Piroskáról. Egy névrokonom, bizonyos dr. Józsa László az, aki kikutatta a kórháznak a történet. Neki köszönhetem, hogy én magam is megismertem ennek a kórháznak az építészet történetét, a fennmaradó rajzokat, metszeteket és a leírásokat. Úgyhogy hálás köszönet Józsa Lászlónak, sajnos már nincs közöttünk. Onnan fentről most mosolyog ránk, hiszen a szívecsücske volt Szent Piroska és a Szent Piroska által képviselt ügy. Én bízom benne, hogy az a mosoly, ami Szent Piroska arcán tükröződik, egyetlen hiteles portréján fennmaradt a Aja Szófia templom déli karzatának emeletén.
Isztambulban, ugye?
Az igen, az akkori Konstantinápolyban. Egy gyönyörű mozaik, és Thomas Whitmore professzor úr tárta föl az 1935-38-as időkben ezt a mozaikot. Egyik oldalon a férje, másik oldalon ő maga látható, adományozó testtartásban egy oklevelet tart a kezében, és középütt pedig az Isten szülő, Isten anyát láthatjuk ölében a kis. Itt ezen a mozaikon jól látható, hogy Szent Piroska gyönyörű magyar hajviseletet visel, érdekesen font hajviseletet, hogy mandulavágású szeme van, és vöröses szőkés haja van. Tehát nem fekete, mint általában a bizánci császárnők szoktak lenni. Ez is egy érdekes nüansz, hiszen tudjuk, hogy Szent László királyunk egy szép szál, magas, világos hajú férfi volt. úgy látszik, hogy Szent Piroska örökölte Szent László szépségét a női mi voltján. A ruházatán pedig nagyon érdekes, hogy magyar virágok jelennek meg, kicsi apró mozaikokból összerakott virágmotívumok, olyan virágmotívumok, amik visszaköszönnek a magyar koronázási palásnak az inda díszeiben. Szíves figyelmükbe ajánlom, ha valaki egyszer Konstantinápolyban, a mai Isztambulban jár, akkor keresse föl a déli karzatot, és nézze meg Szent Piroskát, és lent az előcsarnokban Szent Piroska zöld márványból készült szarkofágját is.
Ami pedig talán sokaknak sokkal egyszerűbb, a legnagyobb szeretettel és köszönettel ajánlom, hogy látogassanak el újra és újra a Józsa Judit galériába, a pesti belvárosban, ahol nem csak a szobrászat értékeit és különlegességeit láthatják sokaktól, nem csak a névadó Józsa Judit művészasszonytól, hanem az egész magyar történelmet és a magyar kultúra és a magyar művészet olyan szépségeiről győződhetnek meg, amely valóban egyedülállóan ott látható, és nem tréfából, hanem szinte mély meggyőződéssel is, ezért szoktam ismételni, hogy a magyar kultúra és a magyar művészet valóságos kis házi múzeuma is a Józsa Judit galéria. Ezek után talán még azt kívánhatjuk, hogy maradhasson ideje tanulmányai, írásai, ismeretszerzései, áradata közepette, további szobrok készítésére is. Isten éltesse és boldog új évet kívánunk, kedves Józsa Judit!
Úgy legyen, köszönöm szépen!